and Kenny George. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
8 óra 30 perc kora reggeli személy Szent Iványi István külpolitikai szakértő, volt külügyi államtitkár, EP képviselő és volt szlovén nagykövet. Szervusz István, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt és jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
December 13-a van, ami egyrészt Otília napja, és akkor emlékezzünk meg Solt Otiliára.
Solt Otilia mindkettőnk számára nagyon sokat jelentett. Mi egyébként személyesen ott ismerkedtünk meg a 80-as évek elején Solt Otiliánál. Egyébként az én titkosszolgálati megfigyelésem története is összefügg vele. Az én célszemély nevű fedőnevem az segélyező volt, azért, mert amikor először fölfigyeltek rám, akkor a diákok között szerveztem, egyetemi hallgatók között szerveztem egy segélyező csoportot a SZETA számára, a szegényeket.
Igen, mert szociológusok voltak.
Igen, mi szociológusok voltunk, ebben benne volt Hodosár Róza, akit hát te is jól ismersz, és sokan, Csökmei Márti.
Csökmei Márti, igen, igen, volt dialógusosok.
Így van, de hát ez még azt megelőző időszak volt, és ekkor figyeltek föl rám, és akkor ezt a nevet ragasztották rám, és legtöbbször így szerepeltem, mint célszemély, hogy segélyező.
Az elég jó név, igen. Volt egyszer egy nagyon jó történet ebben kapcsolatban, az ABTL honlapján, hogy valakinek kiadták, hogy innentől kezdve mi lesz a fedő neve, és a szerencsétlen nem pontosan értette ezt a helyzetet, és úgy írta a titkosszolgálati jelentéseket, hogy födő. Az ABTL honlapján. De amellett, hogy Otilia napja van, december 13-a, számodra mennyire volt meghatározó, vagy mennyire követed akkor a politikát, amikor Jaruzelszky bejelentette a szükségállapotot ezen a napon 1981-ben?
Hát akkor már nagyon követtem a politikát. Mi diákok nagyon sok inspirációt merítettünk abból, ami Lengyelországban történt. Én magam kétszer is jártam ott ebben az időszakban. Sőt, a pucs másnapjára volt egy repülőjegyem az ENZETESZ kongresszusára. Hát ezt már nem tudtam igénybe venni, hogy lezárták Lengyelországot, és már az ENZETESZ, ez volt a független ifjúsági szervezete a lengyeleknek, már azt sem tudta megtartani a kongresszusát. Úgyhogy nagyon szoros kapcsolatban voltam a főleg az ENZETESZ-szel, tehát a Független Ifjúsági Szövetséggel, de hát voltam a Mokotovszkán, ez volt a szolidaritás központja. Találkoztam sok vezetővel, Andrzej Gwiazdával, Anna Valentinovicssal, és még jó néhány emberrel, akikkel később aztán az élet összehozott engem. Tehát nekem ez nagyon fontos dolog volt, azt kell mondjam, hogy a politikai pályám elindulása, vagy a politika felé való elindulásomban nagyon nagy szerepet játszott az, ami Lengyelországban történt 80 augusztusa és 81
december. Igen, az a megalakulása, illetve a december 13-a szükségállapot.
Mi szociológusok voltunk, és volt már ott korábban egy kis baráti körünk, egy rendszerkritikus baráti körünk, akiket hát mindannyiunkat felvillanyozott valósággal az, ami történt Lengyelországban, és ekkor indítottuk el mi is a HKR nevű mozgalmat itthon, ami aztán 81 végén be is fulladt. Ez a hallgatói képviseleti rendszer, ez tulajdonképpen a KISZ-szel szemben egy független diákképviseleti rendszer lett volna, ezt el is indítottuk, a diákparlamenten ezt felvezettük, elég népszerű is volt, elkészült ennek a szabályzata, és a hatalom sokáig vonakodott ezt leállítani, nem tudta, hogy mit kezdjen vele, de hát amikor bekövetkezett a pucs, akkor még természetesen mindent leállítottak.
Igen, azt hiszem, és december 13-a volt az, amikor kijárási tilalmat vezettek, ugye a szükségállapottal párhuzamos, és ezt nyilván csak a hallgatók kedvéért meséljük el, hogy a lengyelek akkor a TV készülékeket, ahol egyébként beszélt
Jaruzelszky.
Azt kirakták az ablakokba, úgyhogy a képernyők az utcára nézett, mert ugye ott nem járhattak csak a zomósok, tehát a rendfenntartó erők, tehát senki nem volt kíváncsi arra, hogy mit művel a közszolgálati televízió Lengyelországban. Egy elég tökös gesztus volt ez a lengyelek részéről, követendő példa lenne.
Így van, abszolút. Tehát engem nagyon inspirált az, ami ott volt. Tehát először igazából ott tudtam bele szagolni a szabadság levegőjébe. 81 nyarán egy kis diáktársasággal együtt voltunk én, Gdanszkban is voltunk, ahol született maga a szolidaritás, és hát Varsóban is, és azt éreztük, hogy pezseg minden. Tehát Lengyelország hirtelen egy nagyon izgalmas helyé vált. Most a szocializmus szürkességéhez képest ez egy nagyon erős kontraszt volt. amit akkor ott megtapasztalhattuk.
Tehát kultúrában, zenében is, tehát
minden, így van.
Tehát a lengyel jazz, a lengyel plakátművészet, a lengyel színház.
Lengyel filmművészet is.
És lengyel filmművészet.
Igen, tehát színház, a Tomaszewski filmművészet, Andrzej Wajda. Nagyon izgalmas korszak volt, tehát ez nehéz is. Egyébként az első röplap akció.
Mondani akartam, hogy szerintem nem lett volna demokratikus ellenzék, meg nem lett volna szamizdat, ha nincs Lengyelország.
Ez így van. Az első röplap akciónk is ehhez kapcsolódik. 82. januárjában egy irdatlanul hideg téli napon 10 párt alkottunk. Általában az volt a naiv elképzelésünk, hogy éjszaka egy fiú és egy lány párral nem tűnik feltűnőnek a dolog. De hát ez természetesen nem így volt. Én éppen egy közgázos lányjal együtt voltunk, Pest Erzsébeten ragaszgattunk, amikor egyszer csak láttuk, hogy nagyon gyorsan kék villogós rendőrautók lepték el a környéket, mi egy taxival el tudtunk menekülni egyébként. Azt gondolom, hogy ezt valahonnan megtudhatták később, bár az irataimban nem szerepel. Furcsa módon sehol nem találom ennek a nyomát, pedig szinte biztos vagyok, hogy akkor végigkérdeztek minden taxis, meg mindenkit, hogy kik jártak itt. Na most jellemző a korra, ugye hát ez a szolidaritás korszak, hogy a röplap így szólt, hogy munkások magyarok. Tehát a munkások megszólításával tiltakoztunk azon, ami ott történt, és hát
kifejezett. Nyilván, Lengyelországgal kapcsolatos szükség,
igen, ez egy ilyen tiltakozás volt, ez az első röplap akció, és ugye ekkor jelent meg decemberben, vagy lehet, hogy januárban a Beszélő első száma Kis János vezércikkével, hogy látnoki módon azt mondta, hogy igaz ügyen...
Kádárnak mennie kell.
Azt egy kicsit később mondta, de itt azt mondta, hogy ugyan most úgy tűnik, hogy vége mindennek, de hogy szerintem mostantól megindult a rendszer fölbomlása. Tehát, hogy ez már nem lesz tartható. Ez akkor egy nagyon optimista jóslatnak tűnt, de hát ezért 8 év után valóban szét is esett a rendszer.
Te hogy nem lettél fideszes?
Hát majdnem az lettem, és olyan módon, hát az SZDSZ alapító tagja voltam. Ugye az én baráti köröm az SZDSZ-hez kötődött, tehát teljesen egyértelmű.
Túl öreg voltál a Fideszhez? Annyira nem? Hát egy...
Nem voltam túl öreg, nem. A Bozóki András engem nagyon győzködött, aki akkor fideszes volt.
Igen.
És kis hián be, azzal az érvel, hogy a Fidesz alapszabálya meg is engedi a kettős tagságot, és hogy nagyon fontos nekik, hogy minél többen legyenek. Úgyhogy tudom, hogy több mindenki ennek hatására oda is belépett, és majdnem én is, de valahogy a végén ezt megúsztam, és most már nem bánom egyáltalán, hogy nem voltam, bár az a Fidesz egészen más Fidesz volt, ez az igazság.
Más volt, de talán akkor volt már, akkor még SZDSZ nem volt, talán szabad kezdeményezések
hálózata. Hát onnan indult, annak is a tanács tagja voltam, így van, az 87-ben indult, és 88 november 13-a, vagy egyébként az is egy 13-a volt, alakult meg az SZDSZ a Jurta Színházban.
Azon gondolkodom, hogy a Nem Babra megy a játék írás a Népszabadságban, ami gyakorlatilag ilyen tűzparancs volt a demokratikus ellenzék ellen, és akkor házkutatások, meg mindenféle rendőrségi akciók.
Az 83 volt szerintem.
Talán később van, hát, vagy 82.
Vagy 82 vége, vagy 83. Az már így van, az már ekkor volt, az egy erős fenyegetés és figyelmeztetés volt. Ma már tudjuk, hogy ennek volt háttere, tehát volt egy vita a politikai bizottságban, ahol Kádár János kiadta a parancsot, hogy ebből most már elég, ezt most már nem hagyhatjuk, föl kell kemény kézzel lépni. Mégsem tudtak olyan kemény kézzel föllépni az ellenzék ellen, ahogy szerettek volna, mert ugye akkor már Magyarország lélegeztetőgépre került, az IMF lélegeztetőgépére, mert hát egy adósság, nagyon súlyos adósságválságban volt, és gyakorlatilag így élte le a végnapjait a szocializmus egészen, vagy egészen a rendszerváltásig, és hát mindig megfenyegették azzal, hogy megmondják a támogatásokat, hogyha durvábban lépnek föl. Ezért hol egy kicsit durvultak, aztán engedtek, hol egy kicsit durvultak, engedtek, de valóban az volt a párthatározat, hogy most aztán nagyon keménynek kell lenni, és ez a cikk közvetítette a közvélemény felé ezt.
Mi most a hasonlóság Lengyelország és Magyarország között?
Hát én nagyon remélem, hogy lesz hasonlóság Lengyelország és Magyarország között abban a tekintetben, hogy Lengyelország tudott váltani, tehát Lengyelország megszabadult azoktól, akik hát nagyon hasonló rendszert szerettek volna kiépíteni, mint amit Magyarországon kiépült, ugye ez a Kaczynszki és a PiS, a Jog és Igazságosság pártja. Ugye sokáig beszéltünk arról, hogy a varsói gyors.
Igen.
Hol így, hol úgy. Tehát ez nagyon sokáig működött, aztán időben nem működött, aztán megint úgy tűnt, hogy működik, mert hogy Varsóba is befutott akkor a budapesti gyors, ugye Kaczyńskiékkal 15-ben, és ez egészen tavaly őszig ez ki is tartott, viszont most arra egyértelmű, hogy Lengyelország más irányt váltott, és látjuk, hogy ez mennyivel sikeresebb irány. Lengyelország most meg hozzájuthatott a 130 milliárd eurós támogatásokhoz, és Lengyelország ma euró, és főleg a lengyel vezetés valóban Európa erős emberei közé emelkedett, és Európa meghatározó ereje lett. Ez persze összefügg azzal is, hogy mind Németországban, mind Franciaországban elég sok gond van, de Lengyelország ma egy abszolút meghatározó ország. És hát mi pedig hát a margón vagyunk.
Mit keres egy magyar befektető a lengyel médiapiacon szerinted?
Hát ez egy nagyon jogos kérdés, és ezt a lengyelek is fölteszik maguknak, és Tusk már jelezte, hogy itt törvényi szigorítással.
Ugye itt arról van szó azon kedves hallgatóink kedvéért, hogy az egyik kereskedelmi televízió megvásárlásáért jelentkezett be egy magyar befektető.
Így van, egy nagyon népszerű amerikai tulajdonban lévő televíziós adó, amit már meg akartak szerezni korábban is a Kaczyńskiék, akkor ezt elutasították a tulajdonosok, de most továbbra is eladó ez a kereskedelmi adó, és bejelentkezett érte a TV2, vagy a TV2, ami hát ugyebár elvileg egy kereskedelmi tévé, de hát mi mindannyian tudjuk.
Propaganda tévé.
Propaganda, így van, szorosan bekötve a NER, többen a NER egyik fontos intézménye. Most ő be akart jelentkezni, és
milyen istent akarod csinálni?
Hát egyértelmű, amit ugye ez a stratégia működött már Szlovéniában, működött már Észak-Macedóniában, már Horvátországban is vásároltak média érdekeltségeket, tehát gyakorlatilag úgymond a Kádár, az Orbán rendszer, korábban beszéltük a Kádár rendszer, az Orbán rendszer egy soft power-jét, tehát ennek a belső működését szeretnék átültetni ott is, tehát itt van egy az ő szempontjából nagyon jól működő propagandagépezet, és nyilván szeretnék, hogyha ezt Lengyelországban is működtetni tudnák, részben az ottani jog és igazságosság javára, részben pedig hát a magyar kormány érdekeinek megfelelően.
Hát nem tudom, hogy a lengyelek mit fognak ehhez szólni.
Hát Tusk már jelezte, hogy hamarosan törvénymódosítást nyújtanak be, ami egyértelműen ki tudja zárni azt, hogy ilyen érdekeltségek megjelenjenek. Tehát valószínűleg ezt meg fogják akadályozni. Legalábbis látszik, hogy mindent megtesznek. Ugye ebből látszik az, hogy a magyar kormány megítélése miatt üzleti lehetőségektől is elesnek. Ezt mondjuk egyáltalán nem bánom, hogy ez így történt. De hát itt volt a Gantznak az a kísérlet, hogy egy spanyol vonatgyártó céget megvegyen, a Talgót, és azt is megakadályozták a spanyol kormány, mondván, hogy olyan gyanús az összeköttetés a Gantz, és ők a Transmas vagonnal vannak szoros kapcsolatban, ami pedig hát névlegesen egy vagongyártó cég Oroszországban, de valójában tankokat és harckocsikat állít elő, vagy az a fő profilja. Tehát nem akarták, hogy a spanyol technológia átkerülhessen kerülő úton orosz kézbe.
Azon gondolkodtam, és ma reggel már meg is osztottam a kollégáimmal, lehet, hogy téves politikai feltevésemet, hiszen nem értek hozzá, hogy Orbán látva azt, hogy a belpolitikában most egy kicsit másként fúj a szél, most lehet, hogy a választók bizalmát egy ilyen Nobel békedíjjal próbálja meg elnyerni. Hát, hogy ráment arra, hogy ő legyen a hát nem a világ csendőre, hála Istennek, de hogy ilyen kiáró embere. Bejöhet ez?
Szerintem nem.
Sokkal szigorúban fogalmaztál, olvastam a legutóbbi posztalat ebben kapcsolatban, hogy igen, mit gondolsz Orbán békemissziójáról.
Igen, hát én nekem nagyon rossz véleményem van erről. Azt látom, hogy ez itthon még mindig működik, már egyébként egyre kevésbé, tehát azt érzékelem, hogy azzal, hogy az életkörülmények és az egyre romlanak, és a gazdaság ilyen rossz állapotban van, és ezt most már egyre több ember érzékeli, nehéz elterelni erről a figyelmet ezzel a békemisszióval, meg béke propagandával. Ez több egy politikai termék. Ennek az a célja, hogy arról győzze meg az állampolgárokat, hogy ő egy nagy ember, fontos ember, és a békével foglalkozik, ami ugye egy pozitív dolog. Hát mindannyian békét akarunk. De valójában egy percentivel nem kerültünk közelebb a békéhez az ő békemissziója révén. A nemzetközi megítélése ennek, most nem Putyinra gondolok, meg Xi Jinpingre, hanem Európára, meg Amerikához, rendkívül negatív. Mind a világ sajtó, mind a politikusok részéről. Aha. Úgy értékelik, hogy ez egy PR akció. Egyébként Zelenszky is ezt mondta, hogy ez az önfényezés szolgálja érdemben. Ugyanis érdemi javaslata nincs Orbán Viktornak. Semmi. Most ugyan beszél arról, hogy egy karácsonyi tűzszünetetre javaslatot tett és fogoly cserére, aminek hát nagyon érdekes a története. Mert az ukrán fél azt mondja, hogy ő nem is tud erről, tehát velük nem beszélt erről. Az orosz fél azt mondja, hogy ők tárgyaltak erről, tehát esetleg az elképzelhető, hogy az oroszokkal erről tárgyalt. Ott is gyanús a történet, ugye Lavrov nem sokkal azután, hogy Orbán beszélt Putyinnal, mert gondolom ott merült fel ez a dolog, azt állítja, hogy Szijjártó felhívta Lavrovot, és azt mondta neki, hogy az ukránok visszautasították. Hát ez már időben sem jön össze, hogy rövid idővel azután, hogy ők úgymond megtette a javaslatát, bár az ukránok vissza is utasították volna, akik pedig nem is tudnak az egészről. Én sajnos inkább, lehet, hogy nem vagyok indulatos, sőt biztos nem, azt feltétel ezem, hogy itt egy magyar-orosz kísérlet van arra, hogy hogyan keltsenek zavart, és hozzák nehéz vagy rossz helyzetben az ukrán vezetést, Zelenszkijel beleértve. Ugye ez, hogy ő visszautasít egy ilyen nemes dolgot, mint a fogolycsere és karácsony.
Azt sem értem, hogy Lavrov miért mondja azt, hogy átadták a magyar nagykövetségnek az ukrán foglyok listáját. Miért pont a magyaroknak?
Hát mert ugye ők úgy gondolták, vagy úgy állítják be, hogy majd Magyarország közvetít a két fél között. Tehát ez nevetségesített, hogy a magyar fél nem is jutott el a javaslatát. Egyébként nagyon érdekes a ma reggeli Orbán nyilatkozat ezzel kapcsolatban. Ugye megvádolt az Zelenszkijt azzal, hogy az Zelenszkij nem akar békét, és elutasította. Ma úgy beszél róla, hogy, hát ez, hogy mindegy, hogy került oda az a javaslat, meg mi van ezzel, ezt ne is feszegessük, de ez van. Ez él ez a javaslat, tehát most már nem azt mondja, hogy Zelenszkij elutasította, és nagyon jó lenne, ha megvalósulna. Tehát itt valami van a háttérben, amit még nem egészen látunk, de van egy kavarási része is, ami nyilvánvalóan arról szól, hogy magyar-orosz közös erőfeszítéssel hogyan tudják lejáratni Zelenszkij személyesen és az ukrán vezetés. Meglátjuk, hogy mi van emögött, de hát visszatérve erre az egész dologra, tehát ez a békemisszió, ez tényleg egy politikai termék, amiben semmilyen érdemi előrehaladást igazából nem csak hogy nem ért el, de nem is javasol ilyesmit. Ez egy ilyen békesóhajtozás, tehát az, hogy milyen jó lenne, a béke lenne.
Jó, igen, csak ezzel már választást tudott nyerni.
Na, ez igaz. Tehát itt ugye arról van szó, hogy ebben viszont ők következetesek. Tehát 2022-ben találtak.
Nagyon jól bejött neki az, hogy Márki-Zaj háborúpárti küldeni a katonákat a frontra.
És most is ezzel akarja vádolni az ellenfelét, most éppen Magyar Pétert, hogy ugyanezt csinálja, tehát, hogy ő háborúpárti, ő akár a katonákat is a frontra küldeni, ellenben Orbán Viktor az a béke galamb és a béke apostola, aki pedig megvédi Magyarországot a háborútól. Így van, ezt akkor kitalálták, ez akkor nagyon működött, és azóta is ezt táplálják. Tehát ezek a békemissziók is többen arról szólnak, hogy egyfajta hitelesítő elem, hogy neki ez nagyon fontos, hogy ezt ők tényleg komolyan gondolják. Úgy, hogy közben igazából nem gondolják komolyan. Tehát nem szabad abba a tévedésbe esni, hogy ennek a békéhez valóban köze van. Ez sokkal inkább Orbán Viktor hatalom technikájához van köze. Annak ez egy nagyon fontos eleme. Az a kérdés most, ez majd ki fog derülni, hogy mennyire működik ez. Mert én már nem látom azt a lelkesedést, amint korábban az ügy iránt.
Hát igen, mert mondtad azt, hogy akkor, amikor nincs pénzünk költeni, igen, meg olyan igen helyzetben van a gazdaság, amilyenben van, akkor, ja, hát az, és mondtam, az Amerikai Egyesült Államokon pont ez volt, tehát hogy nagyon jó volt a Kamala Harris programja, meg amiről így igen beszélt, meg lehetett örülni neki, hogy van egy demokrata, fél világ támogatta, Egyesült Államok támogatta, csak közben a gazdasági helyzet olyan volt, hogy azt mondta, hogy inkább Trumpra szavaz, mert ő jelenti a biztonságot.
Hát az ő ígéretei, az mert ő azért ígéret. Azt nem tudjuk, jó, hogy mit fog jelenteni, ez így van. Hát igen, ez a két dolog döntött, azt mondják, hogy egyrészt a bevándorlás. Ebben ugye a demokraták háttérben volt, vagy hátrányban voltak, mert ők valóban másképp viszonyultak el, sokkal megengedőbb módon, míg Trump arról beszélt, hogy 11 millió embert fog kiutasítani. Biztos, hogy nem fogja megcsinálni, hiszen ezt már egyszer megígérte, akkor még csak 9 millió volt, ugye 2016-ban, hogy ezt azonnal, egy hónapon belül, és aztán a
igen, de most úgy tűnik, tehát az elemzők azt mondják, hogy mintha lenne kedve dolgozni a Trumpnak, tehát mintha belevetette volna magát a politikába.
Ez a Trump más lesz, mint az elődje, ezt én is így gondolom. Ez látható abból is, hogy milyen embereket választott maga köré.
Meg azt is néhány elve beteget.
Igen, nagyon vegyes. Egy fontos elv volt a lojalitás. Ez köti össze azokat, akik ott vannak, de valóban a legkülönböző figurák vannak. Kemény híják is vannak közöttük. ugye ő a, szinte a békelőben, meg hát vannak, hogy úgy mondjam, szinte orosz ügynökként működő emberek is, mint a Tasszika Várnak, aki egyébként a nemzeti hírszerzésnek lenne a főnöke, ha átmegy a kongresszuson, ami nem biztos, mert lázadoznak a demokraták is, nem adom, a republikánus szenátusi képviselők is ezzel kapcsolatban. Tehát ugye 16-ban, amikor nyert, akkor ő felkészületlenül nyerte meg. Ő nem hitt abban, hogy megnyerheti. Ugyanezt mondta, de hát nem volt csapata, emlékezzünk vissza, hónapokig nagyon fontos posztokra nem voltak kinevezések, most naponta jelent be, még nagyköveti kinevezéseket is, és tehát gyakorlatilag ő január 20-án, amikor hivatalba lép, akkor már aktívan akar tevékenykedni. 17-ben, amikor hivatalba lépett, akkor még egy teljes káosz volt. Ja. A helyek felére nem volt jelöltje sem.
Csak kérdés, az, és visszatérve még egy gondolatra, a békemisszióra, hogy azért egy választási plakáton az jó volt, hogy megvédte a magyarokat a háborútól, nem lépett, nem sodródott Magyarország a háborúba.
Igen, de ki sodródott bele? Most nézzük meg, bármelyik ország, egyik sem.
Egyik sem, de hát a magyar lakosság még másként rezonál, hogy a határokon túl egy kicsit nézzen.
Ez teljesen igazad van. Hát tegeződhetünk ugye, mert hiszem...
Sophang.
40 éve ismerik egymást. Tehát igen, a magyar lakosság egy része az valóban elhiszi ezeket a dolgokat. Tehát elhiszi azt, hogy már rég 100 000-ével élnének Magyarországon migránsok, ha nem védett volna meg minket Orbán, miközben nézzünk szét a környező ország, hol élnek 100 000-ével? Szlovákiában, Romániában, Horvátországban, Szlovéniában, akik nem építettek kerítést, és nem csináltak egy ilyen óriási hisztériát ebben az ügyben. Tehát ott élek 100 000-ével vagy többel, ahol sokkal jobbak az életkörülmények, és ahol inkább érdemes menni. Ez már problémája valamilyen mértékig Ausztriának, és még inkább Németországnak, Svédországnak.
Tehát azt gondolod, hogy propagandának jó az, hogy előbb a pápánál jár,
igen,
aztán elmegy Kínába,
ott a Trumphoz elmegy.
Elmegy Trumphoz, mindenkivel barátkozik a világban. Mondjuk a Notre Dame avatására nem tudom, hogy meghívták, vagy nem hívták meg.
Nem hívták meg, mert oda a Súlyog Tamást hívták meg, nagyon ügyesen, hogy véletlenül se tudjon oda menni. És Súlyog Tamás egyébként ott is volt, csak hát ugye ő sajnos hát annyira jelentéktelen, hogy erről senki nem vett tudomást, tehát ez csak a legjobban a hírek után nézők találták meg apró betűvel, hogy volt magyar képviselő, de senkivel nem találkozott, senkivel nem beszélt, valahol a hátsó sarokban megbújt, hát senki nem tudott róla, hogy magyar résztvevője is volt a Notre Dame avatásának.
És a Trump találkozót sem tartod fontosnak? Nagyon érdekes gondolat, de nem akarom vele fárasztani a hallgatókat, csak aznap reggel én azt álmodtam, hogy Donald Trump-al találkozom a Fehérházban. Álmomban ott voltam. És beszélgettünk a magyarországi helyzetről, aztán jött valami csaj, és akkor ki kellett tűnöm a tárgyalóteremből, de valami Trump-al dumáltunk. Majd fölébredtem, és bekapcsoltam a rádiót reggel 6-kor, amikor kiderült, hogy Orbán Viktor Trump-al találkozott aznap éjszaka. Nagyon, nagyon furárom volt. Meséltem is.
Na, hát ez egy telepaktikus képesség. Ezek szerint nagyon össze vagy kötve, vagy Trumppal, vagy Orbánnal, vagy mindkettőjükkel, hogy ez így megálmodtad. De most hát ami a találkozót illeti, hát ez egy nagyon furcsa találkozó volt.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.
Folytatódik a reggeli személy Szent Ivány István külpolitikai szakértővel. Az előbb beléd folytattam a szót Trumppal kapcsolatban. Ugye te azt gondolod, hogy nem volt annyira jelentőségteljes az a találkozó, mint amennyire én azt megálmodtam, illetve másnap reggel beszámolt erről a média.
Igen, én úgy gondolom sok ok miatt. Tehát először is nagyon olyan az egésznek a jellege, hogy ezt éppen a magyar fél kierőltette, és úgy kellett az ott lévőknek, mint pupa hátukon.
Biztos?
Ez biztos. Tehát ez nem igazán meghívása történt, ugyanis nem folyt igazán tárgyalás. Ezt maga Orbán Viktor is beismerte. Azt mondta, hogy hát miután még nem elnök, ezért nem tárgyaltunk, csak beszélgettünk. Na most Trump már sok mindenkivel tárgyalt. Például Javier Milley-jel, például Trudeau-val, arról nagyon komolyan arról a vámokról, Zelenszkijjel is Párizsban, Macronnal is, tehát azért attól függetlenül, hogy nem elnök még, már elkezdte a komoly tárgyalásokat, de itt erről szó nem volt. Ugye nem készült egyetlen egy olyan fénykép sem, ahol azt mutatta volna, hogy ők egy asztal mellett ülnek, vagy hogy egy komoly eszmecserét folytatnak. Egyetlen egy fotó örökítette meg azt idáig, amit nyilvánosságra hoztak, hogy találkoztak, az egy ilyen futó készfogásnak tűnik, vagy egy ilyen folyosószerű hely helyen kezet ráznak. Egyébként, amikor rákérdezett a Bloomberg és a Reuters, és azt én hitelesebb forrásnak tekintem, mint Orbán Viktor Facebook posztját, a Trump környezetéből, hogy volt-e ilyen tárgyalás, azok azt mondták, hogy ilyen tárgyalás nem volt. Most nem tudhatták azt, hogy találkozó volt, de hát ebből azért az derül ki, hogy igazából ennek elsősorban hazai PR jelentősége.
Ja, én is feltettem magamnak a kérdést, hogy Trumpnak vajon mi szüksége van Orbán Viktorra.
Na most az derült ki, hogy ebben a pillanatban semmi, és inkább mint a terhére lett volna, hogy először bedobták azt, hogy 3 órán keresztül tárgyal Trumpa, de már csak azért sem igaz, mert ugye követni lehet a repülőgép útját, a kormányzógép a West Palm Beach-i repülőtéren valóban 3 órát töltött, de az még jó messze van már a lágótól, tehát el kellett oda menniük, vissza is kell térniük. És hát azok a képek, amiket láttunk, hogy ők Elon Musk-kal találkoztak, hát Elon Musk gyereke a nyakában volt, majd egy kávézó asztal mellé ültek le néhány ásványvizes palack mellett.
Amikor nem vitte az óvodába a gyereket, beugrott.
Én is azt gondolom, hogy ezek ilyen nagyon futólagos dolgok voltak, itt semmi érdemi dologról igazából nem volt szó.
Akkor miért vitte magával a 4IG-s csávót?
Nyilván szerettem azt a látszatot is kelteni, hogy egy fontos gazdaságügyekről beszéltek. Most ugye éppen a hírekben hallottuk azt, hogy immáron 400 milliárd dollárra rendelkezik a világ leggazdagabb embere. A 250 milliárdról indult még novemberben, de a választások óta hihetetlen megnőtt a vagyona. Tehát egy teljesen más dimenzió, mint a 4IG. Tehát ne képzeljük azt, hogy itt bármi is lett. Maximum az képzelhető, és többen ez is derült ki a későbbi hírmorzsákból, amit elejtettek, hogy a 4IG szeretne eljuttatni műholdakat a Muskék segítségével, a SpaceX segítségével, ez lehet, hogy össze fog jönni, ezért mi fizetni fogunk. Ez ja, bárki megtehetné, persze, tehát ez bárki, aki kéri, hogy juttassák föl, ők följuttatják, ennek megvan a piaci ára. Tehát itt ebből túl sokat gondolni nem kéne. Egyébként a Trump egyáltalán nem számolt be erről, és a környezetéből sem láttunk semmiféle visszhangot erről a találkozóról, ami azt jelzi, hogy ők ezt nem tekintették igazán komolynak. Hmm. Tehát ez megint része volt az itthoni propaganda hadjáratnak. Azért még egy dolgot hadd mondjak, ami itt fontos. Aha. Egyre inkább úgy látszik, hogy nem Orbán Viktor lesz a fő kedvenc. Tehát most azt tűnik Trumpéknál, hogy van két új kedvenc, akik sokkal bejáratosabbnak tűnnek és közelebbinek. Az egyik az argentin Javier Milei, akivel úgy tűnik, hogy nagyon jól megtalálták a hangot, két hasonló karakterű ember.
Igen, közelebb is volt.
Igen, és a másik pedig, akit a republikánus elit is nagyon szeret, az a Giorgia Meloni. A kettő egy nagyobb országot is képvisel, fontosabb is, és Elon Musk személyesen is. Tehát egyébként a CPEC-nek idén a fő vendége, és a valódi fő vendége nem egy olyan mellékszereplő, mint amilyen Orbán Viktor volt egy évvel vagy két évvel ezelőtt, az Giorgia Meloni volt, és Giorgia Melonit egy díjjal is kitüntették, és Elon Musk méltatta ezzel a díjjal. Tehát az az álom, amit itthon is terjesztettek, hogy itt majd ő lesz a fontos összekötő Amerika és Európa között, és a meghatározó személyiség, az szerintem szerte foszlani látszik. Egyébként nagyon érdekes a Time-nak adott interjúja Donald Trumpnak, ahol Ukrajna kapcsán is egészen más mond, mint amiben Orbán Viktor reménykedik. Azt mondja, hogy Ukrajnát támogatni kell. Ugye nem ért egyet azzal, hogy hosszú távú rakétákat, vagy az amerikai rakétákat hosszú távon is alkalmazzák az ukránok, ez sajnálatos, de azt mondta, hogy nem szabad magára hagyni. Tehát az az állítás, hogy nem szabad őt magára. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a rózsaszín hamarosan oszlani fog, és hát Orbán Viktornak, illetve a magyar kormánynak a szoros kapcsolatai Kínával, azok már egyébként is régóta szálkát jelentenek a republikánus elit szemében. Tehát ugye láttuk Mitch McConnell, aki a szenátus republikánus frakcióvezetője volt korábban idáig, a nagyon befolyásos szenátor, már nagyon éles szavakkal bírálta a magyar kormánynak ezt a Kína-barát külpolitikáját. Tehát azért lassabban a testtel, azt mondom, amikor őt lelkesednek.
Jó, a Musk vagyona az Trumpnak köszönhetően majdnem duplázódott, majdnem minden esetre harmadával növekedett.
Egyértelmű. Tehát egyértelmű, hogy ez Trumpnak köszönhet. Ugye az mindenki látja, hogy Trumphoz ő nagyon közel áll, tényleg jelentős pénzzel támogatta is, nagyjából 700 millió dollárral a kampányát, tehát ez nagyon nagy összeg.
Kriptovalutákról hasonlóképpen gondolkodnak.
Ugye a másik nagy robbanás az a kripto, a bitcoin. A bitcoin árfolyama 100 000 fölött van, és még mindig emelkedik. Tehát itt hihetetlen változások következtek be. Trumpot egyébként úgy hívják sokan Amerikában, hogy Bitcoin president, tehát hogy maga is. Mert ugye többször elmondta, hogy ő ezt nagyon jónak tartja, és támogatja a Bitcoin térnyerését. És hát Musk is, ugye Musk olyan kulcspozícióba került most, láthatóan tényleg az egyik legbizalmasabb belső emberévé vált Trumpnak, hogy, és egy komoly pozíciót kapott az ő kezében, ő és a Ramaswamy kezében összpontosul az állami újjászervezése gyakorlatilag, tehát ugye ő egy kisebb, hatékonyabb államot ígér, és ezt ő fogja levezényelni, és hát mindenki arra gondol, hogy azért ezt ki fogja használni a saját hasznára is. Tehát ugye neki a nagy vetétársa az űrprogramban a NASA, természetesen, amik hát világ első minden szempontból. Sokan attól tartanak, hogy a NASA rovására fog ő most megbízásokat szerezni, és jelentős megbízásokhoz hozzájutni.
Hát ott a Boeing-gel voltak, most igen, volt egy fiaskó, hogyan hozzuk haza
a ő tudott besegíteni ebbe, hogy húzza az embereket az űrállomásról. Ez kétségtelen tény, tehát itt van egy versenyfutás, mert a Boeingnek is vannak fiaskói, neki is volt a korábban fiaskói, tehát volt fölrobbant SpaceX-e meg. Persze, tehát azért ez még ugye ez az űrtechnika, ez még nem egy teljesen kifejlett technika, ez még folyamatos fejlesztés alatt van, és hát ebben mindig belecsúsznak ilyenek.
Nem tudom, hogy reggel hírodalak olvasásával töltöd-e a napodat. Én ma reggel hozta a Telex, hogy Mark Rutte NATO főtitkár üzent a szövetségnek, háborús gondolkodásmódra kell átállni a fokozódó orosz agresszió, és Kína jelentette fenyegetés miatt, nem tudom, hogy láttad ezt, vagy
hát a címét láttam, de elolvasni már nem tudtam, ezt megmondom őszintén. De olyan értelme nem csodálkozom, hogy Európának mindenképpen föl kell ébrednie, az az igazság, és remélem most már fölébredt. Tehát ugye egy kétféle veszély is van, az egyik az maga Oroszország, hát ez most hát teljesen nyilvánvaló, de hát azt se tudjuk, hogy az Egyesült Államok védőernyője meddig fog kitartani. Azért ugye Trumppal kapcsolatban az a fő félelem, hogy kiszámíthatatlan... Igen. Mond ilyet is, olyat is. Mondott már olyat, hogy akkor kilépünk, igen, a NATO-ból. Vagy mondott olyat, hogy az ötödik cikket nem úgy értelmez. Ugye a washingtoni szerződés ötödik cikke, ez a lelke az NATO-nak, ezen áll vagy bukik minden. Ez azt mondja, hogyha egy tagállamot támadásért úgy kell tekinteni, mint a mindenki támadásért, igen, volna is. Ha ő azt mondja, hogy ezt ő nem tekinti automatikusan érvényesnek, akkor ugye fölmerül az a kérdés, hogy egy esetleges támadás esetén úgy értelmezi, hogy őt ez nem érinti. Nem gondolom, hogy ez így lenne, meg ő sem tehet bármit, hiszen azért a republikánus elitben nagyon erős az atlantista elkötelezettség, de ez a félelem ott van Európában. Tehát Európának mindenképpen újra kell gondolnia önmagát.
Saját pénzt kell a fegyverkezésre, igen, fordítani.
Hát ez sajnos így van.
Meg kell erősíteni a bástyákat.
Ez sajnos abszolút így van. Tehát most láttuk, hogy van egy rendkívül agresszív, rendkívül veszélyes hatalom itt a szomszédságunkban.
Aki
nem
Ukrajna?
Is, nem Oroszország gondol. Nem Ukrajnára gondoltam, bocsánat, akkor legyen világos. Tehát Oroszország, amelyiknél nem is az feltétlenül a fő veszély velünk kapcsolatban, hogy frontális támadást intéz, bár hát ezt is megtette ugye Ukrajnával kapcsolatban, hanem az, hogy a nagy nukleáris erőfölényével visszaélve megzsarolja Európát.
Ez történik most.
Ez, gyakorlatilag már ez elkezdődött, de ennél sokkal súlyosabb is lehet. Most ugye a zsarolásától azért nem tartunk annyira, mert az amerikai védőernyő fölöttünk van. Tehát tudjuk azt, hogyha ő ezt mégiscsak megpróbálná megtenni, és ezt ő is tudja, akkor őket megsemmisítenék az amerikaiak. És ezért kicsi a valószínűsége, hogy idáig elmenne. Mert hát ez valóban nagyon súlyos lenne. Viszont ha nincs amerikai védőernyő, akkor mi védtelenek vagyunk. Azért azt látni kell, hogy Amerika azt mondja, hogy minket ez nem érdekel. Akkor a nukleáris zsarolással szemben teljesen védtelenek vagyunk jelen pillanatban, mert sem a rakétavédelmi rendszerünk nem alkalmas, sem pedig ellencsapás gyakorlatilag Európa nem tud igazán alkalmazni. Franciaországnak és Nagy-Britanniának van ugyan atomütő ereje, de nagyon kis számú, és rövid távolság, hatótávolság, vagy közepes hatótávolság, tehát Oroszországot igazából csak akkor fenyegetni, hogyha ezeket kitelepítenék Lengyelország keleti határára, és Ukrajnára, és többi. Tehát most egy olyan helyzet van Európa, hogy teljesen újra kell gondolnia a saját védelmi politikáját.
És erre jön Orbán Viktor, és azt mondja, hogy
nem. Ugye neki az a véleménye, hogy nem, mert ő úgy tekint, hogy Oroszország ezt többször elmondta, hogy Oroszország úgyse támad meg minket soha, és Oroszország ránk nézve semmilyen veszélyt nem jelent, és nekünk teljesen mindegy, hogy hogy fejeződik be ez a háború. Tehát ez mint hogy azt mondja, hogy ha Oroszország nyer, az sem baj. Tehát számára nem baj az, hogyha mondjuk közvetlenül az Záhonynál lennének az orosz rakéták, és irányulnának ránk, vagy Nyugat-Európára, és más országokra. Tehát ő ebből teljesen kivonja magát, ebből a közös veszély érzékelésből, ami Európára egészében igaz, hát kivéve most Magyarországot és talán Fico Szlovákiáját, mindenki más úgy érzi, hogy itt egy nagy fenyegetés van, amire reagálnia kell Európának, mert ha nincs amerikai védőernyő, akkor mi gyengék vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk, és minél gyorsabban fel kell építeni ezt a védőernyőt.
Magyar Péter külpolitikáját látod, érzékeled? Sejtesz bele valamit?
Hogy is mondjam, én úgy látom, hogy nincs koherens és konzisztens külpolitikai képe, legalábbis erről eddig nem beszélt. Bizonyos elemeket látunk, ezekben én érzékelek egy fejlődést, és ezt örvendetesnek tartom, mert kezdetben ő azért nagyon furcsa dolgokat mondott, nagyon hasonlóakat, mint
Orbán Viktor.
Igen, és ez engem nagyon megijesztett és aggasztott, mert később aztán értettem, hogy ezt ő elsőben azért mondja, mert akkor még nagyon erős volt az a taktikája, vagy stratégiája, hogy a Fidesz szavazókat akar elhódítani. Nyilván ezt most is szeretné, de azt tudni kell, hogy Fidesz szavazót sem lehet úgy elhódítani, ugyanazt mondja, mint Orbán Viktor, mert hát legyünk őszinték, az eredeti, az mindenben mindig jobb, mint a vásolat. Tehát akinek tetszik az, amit Orbán mond, az miért menne át máshová? Hát sőt, megerősíti abban, hogy nem is kell átmennem, mert ő is ugyanezt mondja, tehát itt akkor maradok ott, ahol vagyok. Tehát én ezt nem tartottam egy helyes lépésnek, most már azonban látom, és az ő lépéseikből az Európai Parlamentben is, hogy sokkal kifinomultabb, vagy árnyaltabb az Ukrajnával kapcsolatos képük is. Ugye még most is azt mondják, és ez még el is fogadható, hogy fegyvert mi ne szállítsunk, de nem akadályozzák azt, hogy mások ezt megtegyék. Ellentétben a magyar kormány, ami nagyon sokszor tette erre kísérlet. És még most is bizonyos dolgokban, ugye másfél éve például nem járul hozzá a békekeretnek a kifizetéséhez, ami már egyébként leszállított fegyvereket fizet neki Európai Uniós tagállamoknak, akik a fegyvereket átadták Ukrajnának. Szóval,
nyilván azért Magyar Péter is sejt megérzi azt, hogy külpolitikával, Ukrajnával kapcsolatban nagyon óvatosan kell mindig fogalmazni.
Ebben szerintem igaza is van. Tehát én nem várom el tőle azt, hogy ő most egy nagyon éles és markáns álláspontot.
Azt mondják, hogy akkor háborúba küldeni a fiainkat.
Mert akkor így is elkezdték mondani, hát akkor mennyire mondanak. Úgyhogy én ezt éppen elfogadom. Nekem tetszik az, amit az Európa politika kapcsán mond. Ugye beszélt arról, hogy az eurozónához csatlakozni kell. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarország ne sodródjon teljesen a margóra. Fontos dolog, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozni kell. Tehát többször elmondta legutóbb az október 23-ai beszédben, mi nyugatiak vagyunk, nyugathoz tartozunk, tehát egyértelművé tette, hogy hova tartozásunkat. Nem azt mondta, hogy mi híd szerep, meg a kettő között, meg ezt az egész keleti dolgot. Tehát én azt látom, hogy ebben van egy evolúció, és az jó irányba tett evolúció abból, amit mond, de még nem látom a teljesen konzisztens külpolitikai képet. Beszélt arról, hogy a visegrádi négyeket helyre kell állítani, fel kell éleszteni, és akár ki is kell bővíteni, és ezt én is így gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, de persze hát annak vannak bizonyos feltételei, például hát ezt a jelenlegi kormány már nem fogja tudni megcsinálni.
Most választhatsz témák közül, vagy beszéljük meg, hogy mi történik Romániában, vagy érdemes már most értékelni Orbán Viktor külpolitikai évét. Mert még azért van előtt.
Igen, szerintem Romániáról beszéljünk, mert az aktuálisabb.
Igen.
Hát ugye Romániában azért aggasztó dolgok történnek.
Igen, hogy te érted, hogy mi történik ott?
Hát megpróbálom értelmezni. Tehát ugye két választás volt, az egyiket azt érvénytelenítették, igen, ez az elnök választás. Arra való hivatkozással, hogy nagyon erős orosz beavatkozás történt, és én ezt kétségkívül el is hiszem, biztos, hogy volt ilyen. Georgescu javára, ugye tudni kell, hogy az első fordulót megnyerte egy olyan szélsőséges jelölt, akit már az AUR nevű ultranacionalista pártból is kizártak, amiatt, hogy túl szélsőséges volt. Ugye a légiót és a vasgárdát dicsőítette, akik hát az ottani nyilasok, a romániai nyilasok voltak. Tehát ez egy magyar gyűlölő Putyin barát, erősen orosz barát, és innen jön be az orosz szál, vezető, aki hát kikelt a NATO ellen, kikelt a NATO rakétatámaszpont ellen, ami Romániában van. Tehát egy nagyon nagy veszélyt jelentett volna egyébként a mindenki biztonságára, Európa biztonságára is, ha kiesik ez a fontos ország, amelyiknek nagyon fontos szerepe van. Ugye ő is egy frontországnak számít. A leghosszabb közös határvonala van Ukrajnával. És hát érintett Moldova ügyében is, mert ugye már arról is szó volt Oroszországban, hogy azt is vissza kell hozni a ruszki mirbe az orosz világba. Tehát volt egy ilyen, most ezt érvénytelenítették. Egyfelől azt gondolom, hogy ez megnyugtató hír, mert sajnos neki volt esélye arra, hogy megnyerje a második fordulót is. Ezt mutatták neki, ha már egy kitűnő ellenjelöltje volt, Elena Lasconi, egy konzervatív liberális, erdélyi, intelligens, ő talán a számra legrokonszenvesebb román pártnak, tehát most az RMDSZ-en kívül pártnak a képviselője. De hát sokan azt mondták, hogy nő, ami Romániában nem előny, meg túl megengedő volt az LMBTQ-val kapcsolatban, és ami hát egyszerűen csak annyit jelent, hogy nem tett homofób kijelentéseket, mert igazából nem támogatta őket. Tehát félő volt, hogy nem tud nyerni, tehát ilyen szempontból jó. Más szempontból azonban én látok aggályt az ügyben, megmondom őszintén, ugyanis Orbán Viktornak egy ilyen reggeli beszélgetésben volt egy fenyegető mondata ezzel kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy ez egy nagyon érdekes laboratóriumi kísérlet ez a román választás, és nekünk nagyon oda kell figyelnünk, hogy milyen tanulságok vonhatók le. Hát nem szeretném, hogy az lenne...
Utána indultak a TikTokra a fideszes politikusok?
Igen. Nem szeretném, az lenne a tanulság, hogy hát ha veszít a választásokon, azt meg is lehet semmisítetni az alkotmánybírósággal. Mert ugye ez most ez ilyen még azért nem volt Európában, hogy az alkotmánybíróság egy érvényes választási eredmény megsemmisített. Arra való hivatkozása, hogy külföldi beavatkozás.
Történhetett.
És hát még egyértelmű, hogy bizonyítékokat erre nem terjesztettek elő, de én elhiszem, hogy ez volt, ez biztos vagyok benne, hogy volt, meg az, hogy a TikTok így nyomta, ami ugye kínai kézben van, tehát aztán az algoritmusát, mert úgy
építették. Igen, de oroszok üzemeltették nyilván azokat a TikTok fiókokat, vagy TikTok usereket.
Tehát itt fölébredtek ezrével, évek óta alvó TikTok fiókok nyomták előre, maga az algoritmus és mindenkinek az arcába nyomta ezt a Georgescu-t. Tehát ez van. Na most, ami a parlamenti választást illeti, ott ugye most úgy tűnik, hogy a négy párt, ugye hét párti a parlament, három ultranacionalista párt, akik az egyharmadát a szavazatoknak birtokolják, és a parlamenti jegyeknek, és közel kétharmada van négy pártnak, de hát össze kellett állni, ebben benne van az RMDSZ is. Igen. Az RMDSZ nagyon jó eredményt ért el. A legutóbbi választáson éppen hogy
megugrott. Volt így a választások előtt, sok optimizmusa nem volt?
Nem. Hát a legutóbbi választáson pár ezer szavazattal lépte át az 5%-os küszöböt, most viszont nagyon simán 6,5%-ot, egy magas részvétel esetén. Tehát úgy tűnik, hogy a szélső...
Jó, mert nyilván mindenki észhez tért egy kicsit a elnök választásra.
A szélső oldali veszély az segített. Igen, a Georgescu első fordulója után észhez tértek. A magyar kormány nem láttam volna, hogy észhez tért volna ebben az ügyben. Nagyon óvatosan nyilatkozott, és egyáltalán nem foglalt állást, és maga az RMDSZ is sajnos kétarcú módon nyilatkozott, amikor még úgy volt, hogy lesz második forduló, akkor azt mondták, sokáig nem mondtak semmit, majd azt mondták, hogy hát a kisebbik rosszra kell szavazni. Most ez a kisebbik rossz, ez egy rossz szöveg, mert akkor a választók egyrészt úgy is érzi, hogy akkor inkább nem is szavazok. Tehát ez nem egy lelkes sítő utalás, pedig hát létérdeke, hogy ne legyen egy ilyen köztársasági elnöke Romániának, az erdélyi magyarságnak is, és hát ugye a két úgymond nagy párt, de hát most már egyik sem számít igazán nagynak, a Nemzeti Liberális és a Szociáldemokrata párt, és ez az új párt, aki nekem a legszimpatikusabb, ebből a négyesből kijöhet egy koalíció. Ez így megnyugtatónak tűnik, de van ugye az a veszély, hogyha a hétpárti parlamentből a négy konszolidált párt, európai párt összefogása kell, akkor ha ez nem lesz sikeres, akkor ki jön utána? akkor ugye nagyon nagy a veszély, hogy az ellenzék jön, és ez az ellenzék mind a három pártja van. Csak abban versengenek egymással, hogy ki még nagyobb nacionalista. Tehát a román helyzet összegészében nem nevezném megnyugtatónak, de minden esetre ez még mindig jobb, mint hogyha Georgescu nyert volna.
Szent Ivány István külpolitikai szakértő volt, külügyi államtitkár, EP képviselő volt, szlovén nagykövet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Boldog karácsonyt, meg mindenféle jókat kívánok.
Én is, neked is, és hát minden kedves hallgatónak természetesen.
Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora.